Közelről az M1 Kossuth Rádióban Ács Gáborral.
Azt mondják, az afrikai kontinens önmagában is képes lenne 6 milliárd embert eltartani, ha korszerűen művelnék. Mégis a fejlett világnak kell segélyezni, felemelni, és bár reménytelennek tűnik, elemzők szerint nem haladná meg a nyugati világ erejét a mélyszegénység felszámolása, ha komolyan gondolná. Ám a helyzetet súlyosbítják a polgárháborúk, belviszályok, sok helyen a tisztázatlan államhatárok vagy az állami berendezkedés működő képességének a hiánya. Mégis vannak szép számban évente új emberek, akik önkéntesek, akik vállalkoznak arra, hogy idejüket vagy pénzüket, esetleg mind a kettőt feláldozva próbáljanak meg segíteni ott, ahol a legnagyobb a szükség. Rögtön az első történet, mielőtt vendégeinkkel beszélgetnénk, egy lányt ismerhetnek meg, aki 15 évig volt újságíró, és a fiatal hölgy később besokalt, és úgy döntött, hogy neki Afrika marad, a szegénység felemelése mellett ő rajta is segíthet az, hogyha másokért szeretne tenni. Most Dániában van egy felkészítő tanfolyamon, de nem sok akár elindul a fekete kontinensre. Belica Beával Gellért András beszélget.
Robert Redford lassan, már-már érzékel mossa Meryl Streep haját a Távol Afrikában című film egyik jelenetében. A háttér afrikai szavanna naplementében. Ön is arra vágyott, hogy egy jóképű férfi mossa a haját az afrikai szavannán?
Biztosan. Nagy álom. Most, hogy fölidézzük, valóban jó lenne, de engem soha nem vonzott Afrika. Lehet, hogy én erre itthon vágytam jobban. Én igazából csak önkéntes szerettem volna lenni. Szerettem volna innen egy kicsit távolabbra menni. Nekem az utazás az több, mint kaland. Az utazás az tényleg újjászületés. Amikor én kerestem lehetőségeket, hogy hová tudnék menni. Igazából Magyarország elég pici. Nekem ebben az országban most Budapest az, amiben én gondolkodni tudtam volna, de Budapesten több minden borult, amellett, hogy szerettem volna szakmát, munkát váltani, amellett a magánéletem is hirtelen romokban hevert hosszú, gyönyörű évek után, és azt éreztem, hogy nem tudom itt most fölépíteni, kicsi ehhez a város, hogy én ne ugyanabban a közegben mozogjak. Inkább azt gondoltam, hogy új környezetben, ha már csak eleve újat látok, már az sokat segíthet ahhoz, hogy más csináljak másrészt. Szerettem volna tanulni, éreztem, hogy a váltáshoz tanulnom kell. A tanuláshoz pénz kellene, de ugye nem tudok itthon pénzt teremteni, egyszerre megtanulni. Volt már, ugye az első diplomát azért azt úgy szereztem, hogy mellette dolgoztam, és úgy dolgoztam, hogy 3-4-kor keltem minden nap. És most ezt még egyszer már éreztem, hogy nem tudnám végigcsinálni, nem tudom munka mellett a tanulást. Próbáltam külföldi munkára jelentkezni, és azt éreztem, hogy egész egyszerűen engem nem érdekel a pénz, illetve hogy nagyon zavar.
Abból volt elege, hogy azért vállal el olyan munkákat, amelyek nem tetszenek igazán, mert pénzt kell keresnie.
Igen.
És ebből
igen.
Volt elege.
Igen, túl sok mindent mozgatott a pénz, és egy olyan világot szerettem volna, ahol nincs pénz, nincs ilyen, ma már tudom, de próbáltam ilyenbe menekülni, és azt hittem, hogy ha én elmegyek önkéntesnek, akkor nem kell a pénzzel foglalkoznom.
Magyarán mindenből elege volt.
Igen.
Eladta a motorját. Tényleg ekkora szívfájdalom volt megválni a motortól? Azért, hogy pénzhez jusson és elindulhasson?
Persze, ez nagyon nagy áldozat, hiszen az egyik hobbim volt, meg az egyik menekülés bármikor. Tudtam, hogy az egyetlen lehetőségem, hogy váltani tudjak, hogy az egyetlen vagyonomat, a motoromat pénzét teszem, tudnélik. Ez nagyon nehézkes, hogy az önkéntes életre azt gondoltam, hogy az ember csak fölajánlja, hogy önként szeretne dolgozni, bármennyi órában, és bármit megtesz azért, hogy valakinek jobb legyen. De ez nem ilyen egyszerű, szinte minden önkéntes programban még nekünk kell fizetni, hogy mehessünk önkéntesnek.
De miért kell azért fizetni valakinek, mert segíteni szeretne másokon? Szociális munkát akar végezni.
Valakinek mégiscsak ki kell fizetni a saját ellátásunkat, az önkéntes munkához szükséges eszközöket, egyebeket.
Mennyit kellett fizetni azért, hogy eljuthasson abba a felkészítő iskolába, amely valóban az első lépés, az első nagy lépés Afrika felé?
50 000 forintot kellett befizetnem, de nagyon sok járulékos költség van, ugye? Én másfél évre vállaltam, hogy az eddigi életemmel felhagyva azt teszem, amit nekem ez a program diktál.
Most ugye Dániában él, mert ott van ez az iskola.
Igen. Dániában élni, tulajdonképpen mindent megkapok, étel, ital, egyéb ellátás, de ha bármilyen kozmetikumra lenne szükségem, vagy egy csomag rágóra, gyógyszerekre, ezeket magamnak kell biztosítani, éppen ezért ugye másfél évre nekem zseppénzemnek kell lenni. Ezt szolgálja az eladott motorom, amit beáldoztam ezért a programért, plusz ugye oltásokat kellett kapnunk, amit szintén magunknak kell állni.
És most mire készítik fel önt és a társait? Mit kell megtanulni?
Elsősorban másként gondolkodni, és csapatban élni, dolgozni. Nekem nem olyan nagy dolog, én sokat éltem kollégiumban, dolgoztam hajón, ahol szintén összezárva nagyon sok emberrel, különböző emberekkel.
Hajón pincérkedett?
Igen, még nagyon fiatalon. Aztán most tényleg találkozom olyan emberekkel, itt önkéntesként nagyon-nagyon vegyes csapat van. 19-20 éves, tényleg gyerekek, nem értik, hogy miért jó csapatban dolgozni, vagy hogy milyen következményei vannak annak, ha ők valamit nem csinálnak meg, és a társaira marad az az egyéb munka.
De önök mit fognak ott csinálni? Miben kell, vagy miben tudnak majd segíteni? Ki fog menni egy afrikai városba, és ott ételt fog osztani?
Nem, amiért engem korábban sem érdekelt, illetve korábban nem érdekelt Afrika, az ezért volt, mert én határozottan fáztam az olyan képektől, amikor azt láttam, hogy sztárok pózolnak éhező gyerekek mellett, és ők megint megetettek három gyereket. Nem, én ebben nem hiszek, semmiféle osztogatásban nem hiszek, és ezért hiszek én nagyon a mi programunkban. Ez arra épít, hogy jövőt épít, fejlődést segít, ismeretterjesztéssel. Tehát az oktatás a lehető legfontosabb dolog.
És mit fog tanítani?
Child Aid nevezető programban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy pici közösségekkel dolgozunk, családok háztól házig járunk.
Ez ilyen gyerekmentő program tulajdonképpen?
Gyerekmentő program, de nem úgy gyerekmentő program, hogy csak ételt, italt, ruhát osztogatunk, hanem nekünk ki kell találnunk, hogy a család hogyan tud fölzárkózni, hogyan tud munkához jutni, hogyan tudja a saját bevételeit növelni, hogyan tudnak egészségesebben táplálkozni, hogyan tudjuk a gyerekeket iskolába járatni. Tanítunk mezőgazdaságot, effektíve azt, hogy hogyan tudnak ők maguknak ételt megtermelni, hogyan tudnak vízhez jutni, ami nagyon fontos Afrikában. A betegségek elkerülése szintén, mert hiszen ha betegek nem tudnak dolgozni, ha a felnőttek betegek, a gyerekek nem járnak iskolába, mert a gyerekek dolgoznak, és a gyerekek ápolják a felnőtteket. Minden mindennel összefügg.
Belica Beával beszélgetett Gellért András. Belica Beáról annyit nyilván elárulhatok, hogy innen a hangja ismerős lehet a Magyar Rádióból. Én dolgoztam is vele az MR2 Petőfi Rádióban, és hát bizony ő vállalta, hogy még a motorját eladva is megteremti az anyagiakat ahhoz, hogy önkéntes lehessen Afrikában és segíthessen. Talán sokan nem tudják, hogy az önkéntesek nem csak az idejüket, az energiájukat áldozzák nagyon sokan, hanem hát a pénzüket is, bizony a repülőjegyüket, az ott tartózkodásukat is, hogyha olyan gondolják, és egy olyan alapítványhoz csatlakoznak, nekik kell fizetni. Hogy is van ez, oldjuk fel ezt az ellentétet? Balogh Sándort kérdezem, az Afrika Magyar Egyesület elnökét.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat először is. Nálunk azért nem ilyen szigorú szabályok vannak, nálunk vannak olyan önkéntesek, akik tényleg csak a saját munkaerejüket adják. Természetesen igyekszünk az önkénteseinket arra sarkalni, hogy amennyiben tudnak, a környezetükben gyűjtsenek ehhez forrást, hisz a világválság kezdete óta a donorság, ami korábban sem volt túl nagy divatban Magyarországon, még alább hagyott. Ezért logikus, hogy ott, ahol személyes motiváció van, ott lehet még egyáltalán támogatókat, filantrópokat keresni. Sajnos tényleg a számuk eléggé alacsonyra szállt.
Ön egyébként hogy került olyan helyzetbe, hogy szintén hát több projektben működött közre, és hát ha úgy gondolta, hogy tehet valakikért valamit Afrikában, akkor azt meg is engedhesse magának?
Hát én a rendszerváltás kezdete óta különböző cégekben vagyok érdekelt, vállalkozó voltam, és a 2000-es évek elején kerültem kapcsolatba először komolyabban afrikai programokkal, mikor kinevezést kaptam a Kongói Demokratikus Köztársaság tiszteletbeli konzuljaként Magyarországra, és ebben a minőségemben azt fogadtam magamnak, hogy amennyiben lehetséges, és erőmből, és energiámból, és anyagi lehetőségemből telik, akkor nem csak egy névjegyen felírt titulusként fogom ezt föl magamnak, hanem tényleg megpróbálok tenni érte valamit, és mint minden olyan, amit az ember komolyan vesz, egyre mélyebb és egyre mélyebbre kerül benne, és egyre több mindent kell megoldani, és egyre több energiáját temészti. Én azt gondolom, hogy jó, hogy ide kerültem, nem bántam meg, és továbbra is, most már sokan, tehát majd 200-nyian visszük ezt a ezeket a programokat.
Egy-két konkrétumot hadd kérdezzek, hogy tehetős üzletemberként mi az, amiben úgy érezte, hogy ebben bizony számít az, amit ön bele tud tenni, és hát ennek köszönhetően ott valami előrelépés történt.
Én mikor ebbe a világgal kapcsolatba kerültem, azt láttam, hogy igazándiból átfogó programmal rendelkező civil szervezet nincsen az afrikai térséggel kapcsolatosan. Voltak általában Afrikából hazatért magyarok, akik valamilyen én általam sziget tevékenységnek nevezett dolgot vittek, tehát egy iskola projektet próbáltak összehozni, egy templomot építettek Tanzániában, vagy gyermekeket próbáltak egy iskolában támogatni Kenyában, de olyan átfogó programmal rendelkező egyesület, alapítvány nem létezett, ami igazándiból ennek az egésznek összefogását adhatta volna, vagy mint egy ernyőszervezet létezett volna.
Hadd szakítsam félbe, mielőtt tovább megy, és valóban kérdezném a konkrétumokról, mert másik vendégünk, Raymond Irambó, nagyon bólogat, amikor ugye arról beszélgetünk, hogy nincs egy olyan szervezet, amelyik összefogja a segélyezést Afrikában. Őről annyit tudok, hogy Kongóban született, de egyébként itt él Magyarországon, ugye?
Igen, igen.
És ennek köszönhetően tud ilyen jól magyarul. Miért bólogatott ennyire, amikor szóba került ez, hogy nincs ilyen ernyőszervezet?
Hát azért, mert itt Magyarországon nagyon nehéz főleg Afrikát támogatni a rendszerváltás után. Ez nem könnyű dolog volt, mert ez a Balogh Sándornak ez egy nagy kihívás volt, mert amikor a rendszerváltás itt megtörtént Magyarországon, akik tudják, el lehet emlékezni, hogy mi volt itt az afrikai, a feketeknek a helyzetet. Tehát akkor nem volt könnyű itt feketeként élni Magyarországon, úgyhogy ezzel a...
Hát a négercsok reklámon kívül nagyon másban nem nagyon hát láttunk. Ez nagyon igen, nem is tudtunk semmit erről a világról.
Tényleg a Sándorról, az itteni afrikai diaszpora lehet számítani, hogy itt bizonyos időn belül valami fog történni, ami segíteni azokat az itt élő afrikaiak, nem csak akik kint vannak, hogy visszaszerezni ezt az itteni életnek a kedvet.
Az a baj, hogy szétforgácsolódnak úgy a kezdeményezések, hogyha nincsen olyan szervezet, egy olyan ernyőszervezet, amelyik összefogja az amúgy önállóan indult segítő mozgalmakat?
Hát nagyon nehéz önállóan egy szervező üzlet, mert amikor mi diákként, mert én akkor jöttem ide, ösztöndiás diákként, és másképp volt a régi rendszerben. Itt volt egy nemzetközi diákklub, ahol magyar állam által voltak szervezve az mindenféle országból érkező külföldi nulló Magyarországon, ahol teljesen másképpen működött a dolgokat. És amikor megtörtént, hát azok, akik itt vállaltak élni, hát mondhatunk, hogy rétve tovább éltek itt, mert mit mondjuk. Hallottam már itt az afrikaiok kisebbségekről, vagy ilyen szervezet, ahol megvannak, mit tudom én, képviselve valahol? Nem, mindenki el van rejtve valahol, ahol nehezen lehet valahogyan, hogy mondjam, tényleg hiányoznak a kifejezéseket, hogy itt az ember igazán jól érezni magát.
Amikor az Afrika helyzetéről ma témakörről beszélgetünk, akkor hát a hírekből ugye olyan komoly dolgok jutnak el hozzánk, mint például azok a belviszályú polgárháborúk, amik összességében valóban milliós áldozatokat követelnek, vagy pedig millió szem tesznek hajléktalanná embereket, esnek szét családok, akár a darfuri nagy hatalmas táborokra is, ha gondolhatok, tehát a problémákból több tucatnyit tud bárki felsorolni. Önök mik azok a pici területek, ahol azért az egyes emberek erőfeszítése is számított, amiért tudtak tenni?
Hát azt gondolom, ilyenek a tudásprogramok, tehát az iskolaprogramok, illetve ilyenek azok a kórház, illetve orvosi missziós programok, amiket mi önkéntesekkel hajtunk végre. Tavaly 5 orvosi missziót indítottunk Kelet-Kongóba. Az is az egyik ilyen gócpont, hisz Kongót egyébként Afrika gennyes gócának is hívják, hisz innen indul ki a fegyveres konfliktusok jó része, ugye Ruanda, Uganda, Kelet-Kongó határán van 100-150 fegyveres csoport, aki a különböző ásványkincsek területeinek megszerzéséért, megtartásáért küzd. Természetesen azért nem hiányoznak innen a különböző nemzetek titkos szervezetei, amelyek egyik vagy másik csoportot támogatják azért, hogy mindenféle koncessziós és egyéb díj nélkül lehessen bizonyos ásványkincsekhez hozzájutni.
Viszont de... ilyen viszonyok között a segélyezés, illetve bármiféle karitatív tevékenység is szinte lehetetlen, és gondolom, hogy amikor már az ENSZ is kivonul egy térségből, akkor a segélyezők is meggondolják, hogy ott maradjanak.
Hát így van, az ENSZ azért vonult ki, mert, vagy vonul ki a MONUC csoportjával Kelet-Kongóból, mert ez a megállapodás is Kongó felszabadításának 50. évfordulóján. Elméletben június 30-ára teljesen ENSZ kontingensnek el kellene hagyni a Kongót, de úgy tudom, ez késik, és nem is a teljes kongói kontingens fog eljönni. Természetesen ezen körülmények között nagyon nehéz dolgozni, ami orvosainkat is, ami önkénteseinket is maga az ENSZ tábor katonái karolták föl, azok védték, azok patrolként kísérték őket, és ők biztosították azokat a helyeket, ahol az orvosok gyógyítani tudtak. Volt ez esetleg egy fa alatt az árnyékban, vagy volt egy tábori kórházban, vagy volt akár magában a menekült táborban egy-egy kunyhóban, de mindig volt velük olyan kísérlet, ami a biztonságot adni tudta magának az önkéntes csoportnak.
Nem sokára a résztvevő orvosokról is fogom kérdezni, de előtte ismerjenek meg egy szintén magyar fiatal hölgyet, Sumicki Lillát, aki nagyfába vágta szintén a felszéjét, elárvult vagy a családjukból kitaszított gyermekanyák megmentését, segítését tűzte ki célul, aztán később pedig ennek a koordinálását néhány hónappal korábban beszélgettem vele.
Ennek a 20 éves háborúskodásnak az eredménye az a közel 1,8 millió menekült, aki a mai napig táborokban él, az a több mint 40 ezer gyerek, akit elraboltak, és katonai szolgálatot kellett teljesíteniük, és hát a halottak számáról pedig nincsenek egyszerűen adataink. A Bioviki az egyik kliensünk, 9 éves volt, amikor őt elrabolták. Kell ezt elképzelni, hogy ugye Afrikában főleg falvakban élnek az emberek, ő is egy faluban élt, és jött ez a lázadó csoport, aki egyik éjszaka betört a házába, és őt elrabolta más unoka testvéreivel együtt, és elvitték őt innen a falujából. A lázadóknak a központja az Dél-Szudánban volt, ez egy onnan egy ilyen 120 kilométerre van már a határ, és átvitték őt ide Dél-Szudánba, és volt ő fogságban több évig. Ez most nem úgy kell elképzelni, hogy bezárták egy börtönbe, és ott volt 5 évig, hanem itt neki nagyon sokat kellett dolgozni.
Tehát a rabszolgának rabolták el.
Így van. El. Tehát egyrészt szexrabszolga volt, tehát odaadták feleségek.
9 évesen.
Simán. Tehát neki már 12 éves korában született a gyereke. Tehát kiosztották feleségként más katonaparancsnokoknak, illetve katonáknak, illetve ugyanolyan katonai kiképzésen kellett részt vennie, mint a fiúknak, akár az ilyenkorú, vagy még fiatalabb fiúknak. Ez úgy kell elképzelni, hogy ez egy 3 hetes tréning, hullanak ugyanúgy el az emberek, tehát itt azért élesbe lövik egymást nagyon sokszor, és 3 hét után megkaptak gépfegyverét, és beosztották egy parancsnok alá, aki utána azt mondta, hogy jó, ma ezt a falut támadjuk meg, innen X gyereket kell elhozni, kaját kell rabolni, mindenféle ilyen háztartási felszerelés kell rabolni, és akkor menni kellett, és ő ugyanúgy részt vett emberölésben.
Tehát egyszerre rabolnak el valakit, egy 9 éves lányt szexrabszolgának, és adnak neki egy militáns kiképzést, és hogy aztán később ő maga is ilyen akcióban részt vegyen.
Így van, hát inkább a megfélemlítésen alapult. Tehát, hogyha nem csinálod azt, amit mondanak, akkor szintén simán levágják a fejedet. És például az ő történetében is van olyan, hogy 2 lány meg akart szakni, és látták, hogy ő egy elég ilyen kis félénk kislány, és pont ezért, hogy hozzászokjon ezekhez a szörnyűségekhez, neki kellett megölni ezt a 2 közel hasonló korú kislányt. Tehát itt nagyon sok a megfélemlítésen alapszik. Akinek szerencséje van, annak sikerül megszoknia. Például egy katonai bevetés van. Azért egy katonai bevetésben itt nagyon sokszor összekuszálódnak, hogy hol az ellenség vonal, meg a mi vonalunk, és ilyenkor van esélyük arra, hogy ők elszokjanak. És ő is egy ilyen bevetésen oldott kereket, és tért vissza ide Észak-Ugandába. Nem, a szülőfalujába sosem mehetnek vissza, sohasem mehetnek vissza ezek a gyerekek, pontosan azért, mert egy nagyon erős stigmatizáció, megbélyegzettség van az irányukban. Tehát hiába tudják a falusiak, hogy őt elrabolták, de avval is tisztában vannak, hogy ők milyen szörnyű tetteket követtek el. Tehát ők kiközösítik ezeket a lányokat, nem fogadják vissza sem őt, sem pedig a gyermekeiket, úgyhogy ő egy városba tért vissza, abba a városba, ahol én is vagyok, és itt egy apáca zárdában takarított. Ez volt a foglalkozás.
Ezek a lányok ilyenkor már a saját család világban is ellenségnek számítanak?
Túlnyomó részt igen. Az ő életében ebben nem volt példa, de más lányunk az életében volt ilyen példa, hogy igen, azt mondták ennek a gyereknek, hogy igen, és neked meg kell lenned a testvéredet. Odaadták a kezébe a macsétát, vagy a pangát, és a saját testvérét kellett megölnie. Vagy a saját anyját, vagy a saját apját. Erre nagyon sok példa van. Tehát a család, ha valakit elrabolnak, arra a család úgy néz, hogy kész, ez elveszett.
Ugandában tulajdonképpen ezek a lázadók bármikor visszatérhetnek a falvakba, bármikor elkövethetik ezeket a rémtetteket, hiszen itt működő vagy hatékony rendőrségről, hatóságról nem beszélhetünk? Nyílcini erőszak folyik?
Nem, ezért ez nem így van. Az ugandai kormány az jelen van, tehát az ugandai kormány az főleg Amerikából kapja a támogatottságát, mind pénzbeli, mind kiképzésbeli, tehát ők elvileg őrzik ezeket a falvakat. Úgyhogy most milyen hatékonysággal, ez egy másik kérdés. Jelenleg a lázadó csoport Kongóban, Kelet-Kongóban tevékenykedik, és ezek ellen a lázadók ellen most jelenleg egy katonai offenzíva folyik, amit az ugandai kormány, a kongói kormány, illetve a szudáni kormány együttesen hajt végre. De sem a lázadó főnököt nem találják, sem pedig nem hatékonyak eléggé ahhoz, hogy ezt a lázadó csoportot kiírtsák.
Mit tud tenni Magyarországról? Oda megy egy 20 éves lány.
Mi itt egy-egy embernek tudunk segíteni. Több ezer ilyen lányról beszélünk, aki egyedül él a városban a gyermekeivel. Mi ebben az első körben 30 gyerek anyának, mondhatnám, segítettünk, és mint egy ilyen 110 gyermeknek. Szakmát tanítunk meg ezeknek a lányoknak, hiszen gyerekek voltak még, amikor elrabolták őket, illetve pénzt adunk nekik, és a gyerekeiket is iskolába járatjuk. Most jutott el ez a program olyan szintre, hogy összesporoltak elég pénzt ahhoz, hogy ők a saját lábukra álljanak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy itt mindenki üzletel Afrikának ezen a részén, tehát itt ilyen pici üzletek vannak, hogy te paradicsomot árulsz, én pedig paprikát.
Hány éves most ez a lány?
22.
Segítség nélkül nem tudta volna a saját gyerekét az anyuka beiratni az iskolába?
Azért nem, mert hogy Ugandába fizetni kell már az óvodáért is, meg az általános iskoláért is, úgyhogy mi 2 éven keresztül támogatjuk a gyerekeiknek az iskoláztatását.
Kiss Me Twice, a Hotel Costas CD-ről hallottunk egy felvételt. Ma van egyébként a Táncvilágnapja. Műsorunkat egy időben 17 órától zenél majd, illetve hát akkor most már nem sokára fél óra múlva színpadra is lép a Gödörnél az Afrobreaks együttes is. A tagjával, Gergely Istvánnal fogunk nem sokára beszélgetni, telefonon Afrika Magyar Egyesület elnöke, illetve Raymond Irambo, kongói származású vendégünk, akitől azt kérdezem, hogy ha már Kongóról esett szó eddig, hát ez Afrikának az egyik legszebb, legizgalmasabb része lehetne, mégis inkább hát a polgárháborúk, az ottani állapotok kapcsán beszélünk róla a legtöbbet. Miért van ott ekkora belpolitikai gabajodás?
Hát ez érdekes kérdés. Miért van ott? Ezek olyan problémák, amit szerintem mesterségesen tartsak.
Tehát nem arról van szó, hogy régi törzsi viszályoknak a bebetonozodott a mába is át idézőjel mentődött. És ugye hát lehetetlen felszámolni ezeket maradványa, hanem ezt már az új vezetői elit gerjeszti?
Az új vezető elit és a ez már a hidegháború alatt kezdődtek ezeket a problémák, mert ott gyarmatosítás utána ezeket az embereket különböző országokban képezték ezeket az eliteket, voltak akik nyugati részeken, voltak akik mit a keleti részeken, különböző politikai, hogy mondjam, beállítságú. És természetesen, amikor ezek visszamentek haza, akkor elkezdődött a nagy konfliktusokat, amit természetesen nem veletlenül támogatva vannak ezeket a nyugati erőkkel. Mert el lehet képzelni, hogy Afrikában most 4 milliárd, elérte a milliárd, de minden egyes Afrikának, minden egyes Afrikának 8 géppuska van. Tehát ha számoljunk ezeket a fegyvereket, ami Afrikában van, lehet mondani, hogy minden egyes afrikai a kisbabának is van egy 8 gépfegyvere.
Igen, egyes akcióknál látjuk, amikor felszámolják a fegyvereket, tehát, hogy micsoda hegyekbe gyűjtik össze.
Ami azt jelenti, hogy van pénz, van miből fegyverkezni Afrika, de a fejlesztésre segíteni úgy néz ki, mint a elfelejtezni.
Sokszor olyatról is hallunk, hogy ugye segélyekből lesznek aztán fegyverek. Ezzel fogjuk folytatni nem sokára. Előtte azonban kapcsoljuk az Erzsébet teret Budapesten, a Gödörnél hívjuk telefonon Gerge Istvánt. Ma van a Táncvilágnapja. Műsorunkkal egy időben a 17 órai hírektől zenél majd az Erzsébet téren az Afrobreaks együttes. Hall engem, István, jó napot kívánok!
Igen, jó napot kívánok!
Talán esetleg időnként, hogyha dobot hallunk a háttérben, az azért lesz, mert már próbálnak, ugye? Alapvetően egy dobos formációt lehet majd hallani?
Igen, ez egy dobos formáció, bár azt gondolom, hogy ezt nem lehet külön választani, mert ott, ahonnan ez a zene jön, Nyugat-Afrikából, ez a kettő tulajdonképpen nem elválasztható.
Hát tehát a kongadob az első, ami beugrik nekünk, de a kongadobnak milyen fajtája, vagy pedig ezen belül még létezik sokféle, vagy ezen felül is másmilyen dobok lesznek önöknél?
Hihetetlen mennyiségű dob van Afrikában. Mi a nyugat-afrikai dobokat használjuk, és ezt dzsembének hívják. Ezt csak Nyugat-Afrika területén használják, és mi gyakorlatilag, akik összeálltunk ilyen hangszerrel zenélni, és megpróbálunk autentikus nyugat-afrikai zenét játszani, szinte mindannyian dzsembével játszunk.
Akad egy ilyen dzsembe az ön közelében most?
Természetesen.
Én örülnék, hogyha megszólaltatná nekünk, mert akkor úgy jobban el tudjuk képzelni, hogy milyen hangulatú lesz ez a ma este 17 óra után önöknél.
Rögtön egy pillanat türelmet megpróbáljuk elővenni. Tulajdonképpen még nem tartunk ott, mert a behangosításunk sincsen meg. És
amíg előveszik, addig mondja el, hogy mi a különlegessége ennek a dobnak. Én egyébként egyszer egy afrikai piacon egy olyan tehénbőrből készült, az volt ráfeszítve a dob keretére, dobot láttam árusnál, és szólaltatta is meg, néhány eurónak megfelelő összegért lehetett megvenni, egyébként bagatellezés, hogy fillérekért mi minden kincsre lehet ott akadni, aminek álomszép hangja volt, úgyhogy ezért lennék kíváncsi ennek is a hangjára.
Igen, ez tulajdonképpen nagyon sokféle bőrrel használatos, attól függ, hogy milyen a zenekarban, a dobzenekarban elfoglalt helye. Mindjárt ráütnek, ez tulajdonképpen tehénbőr.
Tulajdonképpen ezek a dobos ritmus szekcióval alapos... Aha, hallom. És ennek aztán ugye a különböző nagyságától függ az is, hogy milyen hangmagasságon szólal meg. Hány dob van önöknél?
Ebben a pillanatban 6, de nekünk még hiányoznak a mélyek, mert ehhez legalább 3 mély dobot is használnak. Ezt az úgynevezett dunsetet, amiben van dun, sangban és... Ez tulajdonképpen kíséret, tehát ez a mélyeket adja, ugyanúgy, mint a nagy zenekarban is van timpani, és van különböző egyéb kiegészítő. De ennek a fontos szerepe van, van a szólista, és van tulajdonképpen a kísérlet, amely különböző szólamokat játszik.
Tulajdonképpen ugyanúgy épít, igen, hallgatom, elnézést.
Ugyanúgy építkezik fel, mint egy nagy zenekarban.
Tehát, hogy a mélyek megtámasztják, ugye, a többit,
igen,
és
igen.
Adnak egy olyan ritmus...
Egy alapot adnak. Egy alapot adnak, és a maga a break, az ennek a, ez a, ennek a folyamatos lüktetésnek a megszakítása, nagyon szigorú szabályok szerinti kiállás és visszaállás ebben az egészbe, ahol táncosok időnként kapnak esetleg néhány kort levegőt, de magának a lüktetése is úgy építkezik fel, hogy erre szükség van.
El lehet érni egyébként ezekkel a lüktető mély dobokkal azt a fajta extázist, amit a hagyományos afrikai törzsi táncokban, a dobokban? Tehát itt az Erzsébet téren is esetleg reprodukálható ez a hangulat, vagy aki beáll táncolni, abban ez az érzet?
Ha itt elérjük, az nagyon jó lenne, de inkább azt gondolom, hogy ez egy kisebb téren előforduló, tehát hogy egy picit zártabb térben sokkal több érhető el, mert például ott, ahol a háttérben jobban hallani a ambulanciás kocsinak a hangját, ez a fajta extázis az egy kicsit alábbhagy.
Na azért én nem féltem önöket, hogyha ezzel a 6-7-8 dobbal nekiállnak, akkor lesz ott hangerő meg extázis is. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, nem sokára 20 perc múlva, tehát önök kezdenek a Gödörnél az Erzsébet téren. Gergely Istvánt hallották az Afrobreaks együttesből. A dobok hallatán érdekelne Raymond. Szokott dobolni ön is? Játszott már ilyen dobokon?
Hát amikor gyerek voltam, igen, doboltam, de nem ez a fajta.
Hát itt már kevés a lehetőség. Sándor, esetleg ön is kipróbálta Afrikában ezeket
nekem
a
hangszereket? Nekem van egy ilyen dzsembé, én kaptam egyet ajándékba Szenegálból, és én kevésbé, de a legkisebb 5 éves fiam, ő sokat gyakorol rajta, ami nagy örömünkre.
Említette, hogy ugye Kongóból most áthelyezik a projektjeiket, hát főleg ugye az ottani viszonyok miatt Maliba. Itt vajon milyen problémákra lehet koncentrálni, mi minden várja önöket, mi mindennel fogják szembe találni magukat?
Hát ugye Kongóval ellentétben Mali pillanatnyilag nem háborús övezet. Maliban viszonylag konszolidált helyzet van, főleg Bamakóban, ahova a programunkat áthelyezni kívánjuk. Természetesen azért itt, mint a Budapest-Bamako rallival kapcsolatosan hallani lehetett, Maliban vannak különböző Al-Qaidához köthető csoportok, aminek a fehérek iránti érdeklődése megnőtt, főleg váltságdíjak szedése okán, de eddig mi nem találkoztunk ezzel a problémával a gyakorlatban. Igazándiból, amivel itt találkozni lehet, hogy Mali a 6. legszegényebb országa a Földnek, tehát gyakorlatilag egy... hogy úgy el tudják képzelni, Malinak a több mint 60% a sivatag, 11-12 millió ember lakja, ugyanakkor a területű, mint a szomszédos, vagy közel szomszédos Nigéria, amiben ugyanekkor a területen 170 millióan élnek.
Ezt a mészegészséget egyébként úgy lehet elképzelni, hogyha esetleg tudjuk, hogy ott mennyi pénzből tud kijönni az, aki dolgozik. Tehát Kubáról tudjuk, hogy ott olyan 16-18 dollár a havi átlagkereset. Hát akkor, hogyha Mali a 6. legszegényebb ország, el se tudom képzelni.
Hát én azt gondolom, hogy egyáltalán akinek munkája van, és egyébként Afrikának talán ez a legnagyobb problémája, hogy munka nincs az embereknek, ezért egymással, ahogy a Lilla riportjában is hallani lehetett, egymásnak adnak, vesznek. Tehát az 1 milliárd emberből majd 900 millió abból él, hogy a másiknak megpróbál valamit eladni.
De hát persze Lillától azt is hallottuk, hogy ő most ezzel a nagy áldozatos munkával 30 gyermekanyának tud segíteni. Ugye azért mondom, hogy gyermekanyák, mert még a nagykorúságot nem elért 10 éves lányok, akiknek már gyermekük van, elárvultak, vagy a családjuk kitaszította őket, de a tömeghez képest a 30 az persze nagyon kicsi szám, annak a 30-nak viszont Lilla az életét adja vissza. Úgyhogy hát így felvetődik a kérdés, hogy Maliban mekkora volumenű lehet az a segítség, amivel önök számolnak. Azoknak az embereknek nyilván az életét jelenti, de a számokhoz viszonyítva azt látjuk, hogy ez csepp a tengerben, vagy pedig milyen jelentőségű.
Hát Maliban mi 3 intézményt támogatunk. Az egyik egy Niaber csecsemő otthon, amiben 200-250 árva van általában. Ezek természetesen olyan olyan számok, amelyek mozognak, hisz van, akit elvisznek vissza-vissza családja, vagy örökbe fogadják, ellenben napi 2-3 újabb árva jön. Úgy kell ezt elképzelni, pillanatilag is dolgozik ott egyik kollégánk, Mihálfi Balázs, aki egyébként a Korán fordítója Magyarországon, ő kint van most Maliban, és úgy kell elképzelni, hogy szülés közben meghalt anyák gyerekeit, a családok nem tudják felvállalni, nem tudják eltartani, és ebbe a csecsemő otthonba hozzák be. Vagy a másik intézmény, ez a jajkiáltás gyermekotthon, ahol a családi erőszakon átesett gyermekeket látjuk el időszakosan.
Egyébként itt egészen furcsa, még a hagyományokból táplálkozó, talán mondhatom azt is, hogy kulturális idézőjel erőszak is él. Ha például egy családban albinó gyerek születik, akkor Fekete-Afrikában nagyon sok helyen ugye hát az albinó gyerekekre pokol vár. Sokan menekülnek, aztán majd később, amikor megtehetik Londonba, és ott, hát, hogy úgy mondjam, kisebb albinó közösség is él. Tehát számtalan az ok, amikor egy család kitaszít egy gyereket, nem csak a szegénység,
hát rengeteg érdekesség miatt van Afrikában, ilyen az albinók kérdése, vagy így, ilyen a kérdés Madagaszkáron az ikrek kérdése, ami átoknak számít. Tehát az ikreket, ha valahol iker gyerekpár születik, az gyakorlatilag eltaszítják Madagaszkáron.
Boszorkányoknak gondolják.
Így van, illetve Kongóra is visszatérhetünk, hogy általában az árván maradt gyerekeket a rokon családok fogadják be, de előfordul az is, hogy boszorkánynak kiáltják ki, és ezért van például Kinshasában rengeteg olyan utcagyerek, aki az utcán nő föl, erre is van az Afrikáért Alapítványnak olyan programja, amelyik ezt karolja föl.
Említette, hogy 3 területen igyekeznek majd segíteni, vagy 3 projektet így visznek van majd Maliba, 2-t mondott el, aztán
így van, van még egy Diéma nevezetű Észak-Mali város, ahol egy angol hölgyel, egy Pamela nevezetű angol hölgyel, aki 10 éve él Diémában, próbálunk az ott lévő falu bokorban, vagy falu csokorban, ez azt jelenti, hogy 127 falu közösség él egy viszonylag kis területen, de úgy kell elképzelni, hogy ez körülbelül 6000 embert jelent. Ellenben sem kórházuk, sem iskolájuk, semmilyen állami támogatásuk nincs. Ide próbálunk úgy szintén egy kórház konténert telepíteni. Igyekszünk ezt úgy megoldani, hogy mind a helyi önrendelkezés, mint pedig azokat a családokat, akik főleg muszlimok, de azért keresztények is vannak, mindegyiket úgy lássuk el, hogy ezek a Nigériában már az előbb említett zavargás formák ne kerülhessenek elő.
Egyébként ez is fontos, amit most itt a képben hozott, a muszlimok, illetve a kereszténység kérdése, hiszen mind a kettő vallás, az hát ugyanúgy, ahogy az európai vagy a kínai üzletemberek a gazdaság fellendülése miatt mennek tömegesen Afrikába, igyekszik mind a két vallás teret hódítani, az iszlám és a keresztény hitűek is. Egy most megjelent könyvről, aminek egyébként ez is a címe, hogy Afrika ma, hallhatnak most a továbbiakban, tudományos munkát is tartalmaz ez a kötet, a fekete kontinensről, Tunéziától Nigérián át egészen Dél-Afrikáig. A földrész felértékelődőben van, Kína, Amerika és Európa egyaránt megpróbál új piacokat meghódítani, de az is kérdés, hogy a sokáig szinte teljesen animista törzsi vallásban élő népcsoportokat vajon az iszlám vagy a kereszténység fogja összefogni. Pásztor Zoltán a kötet szerkesztőjével, Taros Istvánnal beszélget.
Azok a kutatók, akik helyet kaptak ebben a könyvben, maguk folyamatosan járják Afrikát. Ez is egy szempont volt, tehát nem lehet Afrikáról úgy beszélni, hogy ne próbáljunk meg belehelyezkedni az afrikai hétköznapokba és mindennapokba. Én magam is többször járok Afrikába, nem is tudnám elképzelni, hogy az Afrikában élő emberek nélkül és a velük való beszélgetés nélkül próbáljak megértelmezni különböző afrikai folyamatokat.
Csak hát olyan nagy ez a kontinens tulajdonképpen, hogy az emberben mindig óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy hogyan beszélhetünk Afrikáról, mint egy nagy.
Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon alapkérdés, amit most felvet. Természetesen lehetne citálni az Európai Unió legfrissebb vonatkozó elképzeléseit arról, amikor mondjuk a 2007-es Lisszaboni csúcson kimondja, hogy most már nem csak a kétoldalú kapcsolatok, amelyek fontosak mondjuk Európa és a volt gyarmatosítók számára, hanem az Európai Unió entitásként tudja elképzelni Afrikát, amely ahhoz kapcsolódik, hogy maga az afrikai térségek próbálják valahogy integrálni saját magukat. Persze, ez az egész kontinense, én azt gondolom, egy elég utopisztikus gondolat, de ott van az Afrikai Unió. És az Afrikai Unió Unió számos politikai, gazdasági, kereskedelmi értelemben vett célkitűzése az arról szól, hogy Afrika entitásként jelenjen meg a világpolitika és a világgazdaság tekintetében is, és ne csak külön Tanzánia, ne csak külön Algéria, hanem Afrika egésze is jelenjen meg a világgazdaságban. Ez különösen akkor érdekes szerintem, amikor ugye tudjuk jól, hogy azért létezett a gyarmatosítás időszakában egy versenyfutás Afrikáért elnevezésű folyamat, ami arról szólt, hogy
hát most is van.
És igen, pont erről akarok beszélni, hogy most is van egy ilyen, tehát most is látjuk, hogy a nagyhatalmak a lehető legjobban próbálják meg Afrikát megszerezni maguknak, és látjuk azt, hogy például az Amerikai Egyesült Államok egyre jobban kiszorul például az afrikai kontinensről, ott vannak az ázsiai hatalmak, Kína, India, Japán például, és persze az Európai Unió is egyébként történelmi okai miatt.
Mit szólnak ez az afrikaiak?
Az afrikaiak nagyon érdekes módon közelítik ezt. Én azt gondolom, hogy Afrikában az egyik nagy feladat lesz ebben a században, hogy stratégiailag próbálják meg végig gondolni saját magukat. Thabo Mbeki volt dél-afrikai államelnök, ugye az afrikai reneszánsz gondolatába belekapcsolódva, több ponton előadásában utalt arra, hogy Afrikának meg kell fogalmaznia önmagát, újra kell fogalmaznia önmagát, és Afrika szerte bárkivel beszélget az ember, vagy bármilyen politikai deklarációt olvas, vagy a tényleg a hétköznapi emberre beszél, az afrikaiak számára fontos, hogy önmagukat újra megtalálják igazából. És úgy gondolkodik Afrika például a nagyhatalmakkal szemben, vagy a nagyhatalmak tekintetében, hogy egy ponton akár válogatni tudjon az ajánlatok közül. Megint csak ez lehet, hogy egy hosszú folyamat, és a könyvben megint csak egy szerkesztési elv volt, és egy olyan fontos szempont, amit mi felvállaltunk, az, hogy se nem afro-pesszimistaként, se nem afro-optimistaként nem akarunk ebben a könyvben nyilatkozni Afrikáról. A lehető legtárgyilagosabban szeretnénk bemutatni a különböző tudományok segítségével, tudományágak segítségével.
Na hát akkor nézzük egy pár fejezet címet. Ugye itt Eritreáról beszélnek, Alexandriáról beszélnek, Edo világkép például. Ez mit akar?
Nagyon fontos, ha már tradícióról beszélünk. Azért azt gondolom, itt mondjuk a nyugat-afrikai térben, én azt gondolom, hogy igenis mind a hiedelmekkel kapcsolatban Afrikában, és azért most általánosságban szeretnék erre a konkrét példára válaszolni, ténylegesen fontos egy kicsit közelből megismerni a közösségi létet Afrikában. És most egy másik példát hoznék. Nemrégiben csináltunk a pécsi kutatóműhelyünkkel egy 9 hónapos kutatást a Magyarországon élő harmadik országból érkezett bevándorlókkal, készítettünk számos interjút, és nagyon markánsan fókuszáltunk afrikai, itt élő afrikaiakra. Nem csak ők is, sokan, akik itt élnek velünk, akiket nem is ismerünk igazából, azt mondták, hogy nagyon furcsa számukra, hogy mennyire individualizálódott és individualista a magyar társadalom, és mennyire dominálnak az egyéni érdekek. Hát ezzel szemben azért az afrikai közösségi lét nagyon fontos, és ott ténylegesen a családi szálak, a nagyon fontos hálózatok és a közösségek a legfontosabbak, és ehhez kapcsolódóan egy ilyen világképismeret azt gondolom fontos a mai Afrika megértéséhez.
Mert hogy ott vannak még a nagyszülőkkel együtt élnek meg a gyerekek, egyáltalán még mindig ugyanannyi gyerek van mondjuk egy Edo családban, mint 50 évvel ezelőtt?
Minden bizonnyal, és egyre több gyerek van. Tehát ugye azt látjuk, hogy a világban ugye most már több mint 1 milliárd ember él az afrikai kontinensen, óriási demográfiai boomot látunk az elmúlt évtizedekben Afrika tekintetében, a leggyorsabb fejlődés ilyen értelemben népességrobbanás tekintetében Afrikában tapasztalható, és a legfiatalabb kontinens egyébként Afrika összességében véve, a legtöbb fiatal az afrikai kontinensen található. Ennek számos egyéb szála is van, tehát a higiéniás körülmények és mondjuk a születéskor várható élettartam nagyon kicsi, de azt gondolom, hogy nagyon sok gyermek születik, és bizony ezek a gyermekek és a családi létbe való szocializálódás egyébként a különböző generációkkal való együttélés rettentően lényeges.
Pásztor Zoltán beszélgetett Tarosi Istvánnal, az Afrika Ma című kötet szerzőjével. Balogh Sándort, az Afrika Magyar Egyesület elnökét kérdezem, hogy nem túlzás-e azt állítani, hogy a nyugati világ erejét nem halladná meg? Hát ha Afrika nem is nagy arányú felemelése, de legalább a mély szegénység felszámolása.
Hát egyes statisztikák szerint 30 milliárd dollárból Afrika komplett élelmezését egy évben el lehetne látni. Most ha összevetjük, az utolsó egy évben a világ bankkonszolidációra költött összegeivel, amelyek egyes hírek szerint 3000 milliárd dollárt, más hírek szerint 5-6000 milliárd dollárt emésztettek, akkor ez azt jelenti, hogy Afrikát minimum 100 évig tudnánk etetni abból, amit bankkonszolidációra költött a világ. Viccesen azt is szoktuk mondani magunk között, hogy Afrika egy bank lenne, már rég megmentették volna.
Egyébként Afrika fiatalodó korfája az kettős hatású. Az, hogy minden, vagy az átlagos gyerekszám egy családban az magas, az jelenti azt is persze, hogy több az éhes száj, ugyanakkor jelenti azt, hogy az a fiatal réteg, amelyik több, nagyobb, mint amelyik az idősebb, amit el kell majd tartani, az jelenti az önállóság alapját minden állam esetében. Hát ugye az öregedő Európának pont ez a baja, Magyarországnak is, hogy kevesebb lesz a fiatal, mint amennyi időset el kell tartani. Afrika esetében persze ez szélsőségesen fordított.
Így van, mert Afrika esetében, ha jól emlékszem a statisztikákra, a 20 év alattiak aránya több mint 40% általában, ami hatalmas fiatal a korfának ilyen irányú megváltozását jelenti. Az is hozzáteendő, hogy egy átlag afrikai nőnek 7,8 gyermeke van, ami azt jelenti, hogy a következő 40 évben Afrika lakossága megduplázódhat, hogyha így folytatódik tovább. És egyes indiai és kínai modellek szerint ennek gátat csak a tudás növelése, az iskolázottság szabhat. Én azt gondolom, hogy rengeteg dolgunk van még Afrikában, hisz a segélyezés az csak egyetlen dolog. Még egy statisztikai elemet, ha idehozhatok, általában 50 milliárd dollár áramlik be, és ezért a szülőföldjükről így próbálnak elmenekülni, hogy különböző lélekvesztő csónakokon, ugye Szicíliába vagy a Kanári-szigetek irányába próbálják a Kánaánt megtalálni Európában. Azért még ez mindig nagyon pici, ha az egymilliárdos lakossághoz vesszük, mert körülbelül 30 ezer ember kísérli meg ezt az utat megtenni évente, de mi lesz, ha ez 300 ezer vagy 3 millió lesz?
Egyébként hát Európa lelkiismerete persze saját maga miatt is kellene, hogy jobb legyen, hiszen hogyha Afrikában felemeljük a mély szegénység miatt a reménytelenség határára sodródott emberek sorsát, akkor hát ugye kevesebb menekült fog talán érkezni, hát ha más nem önzésből megtehetnénk ezt. Mégsem tesszük igazából, és sok kezdeményezésről halljuk aztán később a sajtóban, tévében, rádióban, hogy hát hogy úgy mondjam, nem úgy sikerült, ahogy az indult, nem oda ment a pénz, ahova azt szánták. Hát például a Live Aid, ami az Egyesült Királyságban, Angliában egy óriási, az egész szigetországot megmozdító segélyakció volt. Bob Geldof állt ennek a háta mögé. Ő volt az a celeb, aki sokak pénztárcáját kinyitotta. Most olvastam valahol, hogy a pénz 90%-a fegyverkezésre ment Afrikában. Hát ezek azért az adakozó kedvet némileg talán visszavetik, aztán az emberi jóság van annyira túlélő, hogy mégis adnak, ön ezt hogy tapasztalja?
Én azt gondolom, hogy olyan segélyszervezetekre kell bízni az adományt, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak azokkal, akiknek ezeket az adományokat eljuttatják, tehát nem pedig egy nagy rendszerbe bekerül valamilyen pénz, és abból valahol kikerül egy outputon valami, egy plüsmaci vagy valami más. Tehát mi, a mi szervezetünk azért szerveződik úgy, hogy az adományokat mi vesszük át, mi szállítjuk le, és mi adjuk át kézbe, nem pedig semmilyen egyéb politikai vagy egyéb szervezeten keresztül juttatjuk el az országokba.
Raymond, ugye mondtam, hogy ön kongói származású, szokott-e hazajárni, vagy pedig annyira berendezkedett itt Magyarországon, hogy nem is jut lehetősége arra, hogy Afrikában hosszabb időt tartózkodjon?
Hát nem szoktam rendszeresen hazamenni, mert sajnos lehetőségeket nem engedik, mint a honfitársaim, akik nyugatországokban élnek. Ez valóság, azért lehet tapasztalni, hogy ezeket a menekültek, akik Magyarországon vannak, ezek nekik Magyarország nem egy célország, tehát ők nem azért jönnek ide, mert Magyarországon akarnak élni, hanem talán tovább akarnak.
De azt mondja, hogy ha Nyugat-Európában élne, és nem Magyarországon, akkor ha, haza tudna látogatni Kongóba rendszeresen?
Ha Nyugat-Országban élnek, a fizetésemből biztos, hogy tudnék annyi pénzt félre rakni, miközben élek jól a családommal, mert én nem utcás seprő vagyok, tehát egy diplomás ember vagyok, tehát a fizetésemmel tudnék minden évben 1000 euró vagy 1500 euró utazni haza, akár otthon segíteni és visszajönni. De itt egy magyar fizetéssel nem lehet megengedni magunknak.
Hát keveseknek adatik meg az igen, hogy Afrikában nagy utakat hajtsanak végre, ezért kérdezem Balogh Sándortól, aki hát most jött vissza nemrég egy afrikai útról, hogy tulajdonképpen a gyarmati rendszernek még mindig látnia több országot is érintett. A voltát, hogy ahol volt, ahol nem volt, ahol intenzív volt, ahol megengedőbb volt, ott ma milyenek a különbségek?
Hát én azt gondolom, hogy általánosítani nehéz, hisz azért Afrika 53 államból áll. de alapvetően természetesen látszik a volt angol és az a volt francia gyarmatok közötti különbség, látszik a belga gyarmaton, nagyobb az elégedetlenség, kevesebb, vagy kevésbé szeretik a fehér embert. Az angol gyarmatokon sokkal udvariasabbak, sokkal kedvesebbek az emberek, főként azért Kelet-Afrikára jellemző ez, hogy ahol a turizmus is már kifejlődött, és azért a kettős hatás, hogy a turizmusból származó bevétel pozitív volt, illetve az angol neveltetés pozitív volt, amiatt ott kedvesebbek az emberek. A francia országokban ott talán individuálisabbak. Én azt gondolom, hogy azért az afrikai emberek önmagukban kedvesek, és érdemes meglátogatni bármely országot.
Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat.